Lélektől lélekig. Vasárnapi ígék.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves rádióhallgatók, Krisztusban kedves testvérek! Az idei évben úgy adódott, hogy november 1-e az vasárnapra esik. November 1-e nagyon sok embernek a temetőket, sírokat, sírok melletti imákat, gyertyákat juttatja eszébe. Bár ma minden szentek ünnepe van, holnap, november 2-án pedig halottak napja, azt is mondhatjuk, hogy egy ünnepkört alkotnak. Emberi szomorúság beszerült rajtunk, és feszültséget észlelünk aközött, amit az evangéliumi részben hallunk e napon, amit Jézus mondott a hegyi beszédben a 8 boldogságról. Boldogok a lélekben szegények, boldogok a szomorúak, boldogok a szelidek, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, boldogok az irgalmasok, boldogok a tiszta szívűek, boldogok a békességben élők, és akik üldözést szenvednek az igazságért. Talán megfeledkezünk arról, hogy ezek a tulajdonságok, hogy ezek a jellemzők a jelenre utalnak, és a mennyországra mutatnak. A november 1-jéhez kapcsolódó ünnepkör pedig a hit titkainak egységét tárja elénk. Hisszük ugyanis, hogy mi, a földön élők, közösséget alkotunk a mennyországban levőkkel, s a tisztító tűzben szenvedőkkel, földi életünk pedig Isten országával van egységben. Mindenki a mennyországba van meghívva, létünk pedig az örök életben teljesedik ki. A mai ünnepen szeretném a figyelmet egy picit a tisztító tűzre irányítani. Hogy miért hiszünk mi katolikusok a tisztító tűzben? Tudjuk, hogy a Biblia tisztán megemlíti a mennyet és a poklot, de nem tesz említést egy köztes, tisztulási állapotról. Ezért egyesek elutasítják a katolikus tanítást a tisztító tűzről, de miért hiszünk mégis benne? Az, hogy a Biblia nem említi, nem jelenti azt, hogy nincs semmi alapja. A katolikus egyház a Bibliára alapoz, amikor a tisztító tűz létezését tanítja. De nem egy konkrét szövegre, mint ahogy közben próbálkoztak a pró és kontra érvekkel, akár a Szentlélek elleni bűnnel, a Makkabeusok könyvéből igazolni, vagy a korintusiakhoz írt első levélnek a tűz allegóriájával, és így tovább. Hanem két általános gondolatra, amelyek tisztán és ismételten megjelennek a Bibliában, és ennek a hittételnek a lényege. Az első az a meggyőződés, hogy csak egy abszolút tiszta állapotban jelenhetünk meg Isten színe előtt. Semmi és senki, akiben csak egy kis hiba is van, nem járulhat Isten nagysága elé. Erre a meggyőződésre alapozva az izraelitáknak volt egy bonyolult szertartásuk a templomban, hogy egy tisztátalan dolgot sem mutassanak be Istennek. Jézus megerősíti ezt a gondolatot, amikor azt mondja, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Vagy legyetek hát tökéletesek, amint mennyei atyátok tökéletes. Az apokalipszis tanítja, hogy amikor az idők végén megjelenik az égi Jeruzsálem, nem lesz benne semmi tisztátalan. A másik biblikus gondolat, a legfontosabb, hogy Isten mindenkinek megfizet tettei szerint a túlvilágon. Nyilvánvaló dolog, hogy a halál a tökéletesség különböző fokán ragadja meg az embereket. Attól függően, hogy hogyan használták a szabadságukat és a felebarát szolgálatát. És akik nem érték el a teljességet a haláluk pillanatában, nem járulhatnak azonnal Isten elé. Következésképp egy előzetes tisztulási folyamaton kell átmenniük. De nézzük meg, mit jelent a tisztító tűz. Mindenki Isten tervével jön erre a világra. A szeretetünk, szolgálatunk, szolidaritásunk, a másokért végzett munkánk függvényében konkretizáljuk Istennek ezt a tervét. Ezért a születésünk pillanatában képességek sorozatával látott el bennünket, amelyet életünk folyamán gyakorlatra kell váltsunk. De nem minden ember bányász, aki képességeit maximumon. Mindenki nem a legjobbat adja magából felebarátai szolgálatára, és nem valósítja meg minden Isten által adott képességét, hogy befejezze halála előtt azt a szeretett tervet, amelyet magával hozott erre a világra. Így sokan nem mint érett emberekként érik meg életük végét. Még alakulóban, befejezetlen feladatokkal levő személyt is magával ragadhat a halál. Nem a kortól függ, mert amikor valaki fiatalon meghal, azt a kevés időt, amit élt, az elégséges lehetett, hogy véghez vigye a szeretett tervet, és így elírja a belső érettséget és tökéletességet, amit Isten elvárt tőle. Következésképp minden személy köteles, hogy véghez vigye élete bármely pillanatában azt a lehetőséget, azt a képességet, amelyet bensejében hord. De mi történik akkor, amikor valaki élete végéhez ér, és még sok felszínre nem hozott képessége van, és még formálódik? Egy nem tökéletes ember, akinél hiányzik a teljes érettség, nem járulhat Isten színe elé. Ekkor Krisztus kegyelemmel és szeretettel teljes tekintetével ránéz erre az emberre, aki a találkozásra jön. Egy tekintet, amely behatol a létező lényére, és létrehozza a folyamatot, fájdalmas folyamatot, mint minden éretté váló folyamat, amely által megvalósítódik az emberben minden addigi kifejlesztetlen lehetőségei, képességei. Egyrészt fájdalmas lesz az embernek, hogy tökéletlenül jelenjen meg Krisztus előtt. Keserű lesz az embernek, hogy egy pillanat alatt feltáródjon minden, amit földi élete folyamán bűnei által összekuszált és összebolondított. Ez a fogyatékossága iránt érzett fájdalom fogja megtisztítani a nyugtalan hiányosságaitól. Ezért van a tisztító tűzben fájdalom. De mit kell hinni a tisztító tűzzel kapcsolatban? Az 1439-es firenzei zsinaton hirdették ki a hitétet, ami csak három pontot mondott. 1. A tisztító tűz létezik. 2. Nem hely, hanem állapot, amelyben az elhunytak megtisztulnak. És 3. Az élők segíthetik imáik által. Mert ez, és csak ez a három rész a hittétel része. Azaz, hogy a tisztító tűz létezik, nem hely, hanem állapot, és az élők segíthetik imáik által. Tehát ez alapján, hogy az élők segíthetik imáik által, gondolom, hogy egyértelmű a válasz arra a kérdésre, hogy kell-e imádkoznunk az elhunytakért. Ha csak egy pillanat a tisztító tűz, sokan felteszik a kérdést, hogy van-e értelme az imáinknak és a szentmiség felajánlásának. Nincsenek-e már a mennyországban? Van-e értéke a 6-7-es éves évfordulós miséknek, mint ahogyan mi katolikusok meg vagyunk szokva ezekkel? Természetesen van, mert mi, akik az idő rabságában élünk, valakire hosszabb, rövidebb ideig elhunytként tekintünk a saját életünk mértéke szerint. És ez az idő alatt különösen is imádkozunk érte, hogy Isten sietesse az érettségi folyamatot, amelyen át kell mennie. Isten, aki örök, az örökké valóságban van, ő az örök jelen, a jelenben látja a mi jövőben imádságainkat, minden imád, szentmisét és szeretett tetteket figyelembe véve, amit életünk során ajánlani fogunk az elhunyt szeretünkért, azt Isten pillanatnyi módon alkalmazza. Ha életünk során a mi szeretett tetteink segíthettek, hogy jobbá váljon, mint személy, most, hogy meghaltak, a mi imáink újabb szeretett aktusok, amit érettük ajánlunk fel. Ezért az egyház mindig hirdette azt a régi szokást, hogy imádkozzunk elhunytjainkért. És annyira fontosnak tartja, hogy a szentmise központi momentumában egy különleges helyet tart fenn nekik, amelyben kéri Istent, fogad be szent színed boldogító látására. A tisztító tüzet sokan, sokszor Isten büntetéseként fogják fel, egy kiúttal rendelkező pokolként. De nem így van. A valóságban az Istennek egy kegyelme. Egy utolsó kegyelem, hogy az ember megtisztulva Istennel élhessen. Egy ingyenes lehetőség, ami Istentől jön, hogy a szeretetben radikálisan éretté váljunk. Az a pillanat, amelyben az ember teljesen megváltoztatja életét, hogy Isten színről színre láthassa és átölelhesse. Ezért a szentmisében nem mondjuk, hogy a tisztító tűzben kínozzák a lelkeket, hanem, hogy a béke álmát alusszák. Tehát a tisztító tűz a keresztény remény és a keresztény szolidaritás nagyszerű tanítása. Azt tanítja, hogy a halál nem vet véget az emberi kapcsolatoknak, továbbra is segíthetünk a szeretett tetteink által, mint ahogyan tettük akkor, amikor köztünk éltek itt a földön. Végső soron a tisztító tűz egy hatékony kiáltás, amely azt mondja, azt ordítja bele a világba, hogy a szeretet erősebb a halálnál. És mindezekkel együtt azt kell mondanunk, hogy a mai ünnep üzenete az, hogy szenteknek kell lennünk, hogy eljussunk Isten örök országában. Talán meghökkentő ez a megállapítás vagy kijelentés, hogy szenteknek kell lennünk. Hogy pont én legyek szent. És erre a kérdésre talán egy másik kérdés lehet a válasz, hogy hát miért ne? De a kérdés inkább az, hogy vajon törekszünk-e igazán a szentek társaságába? És ez életünk egyik legfontosabb kérdése. Vagy elvesztettük a reményünket a szentségre, hogy úgysem sikerül. Ha viszont vágyom a szentek társaságába, akkor hogyan lehet a másokkal való érintkezésben továbbadni elkötelezettségemet, hogy szenté akarok válni? Tudjuk jól, ha valaki sportoló akar lenni, ezt olykor már fiatal korában tudomására hozza a környezetének. Életét erre irányozza be, ennek rendeli alá. De ha valaki szent akar lenni, vajon hogyan hozza ezt tudomására a környezetének? Ez nehéz kérdés. Minden esetre szüksége van példaképre. Aki sakkozó szeretne lenni, annak a példaképe lehet akár a polgártestőrek valamelyike, akár Lékó, vagy bármilyen más nagy sakkozó. Aki matematikus szeretne lenni, annak van egy matematikus példaképe. Mi magyarok a nagy matematikusokban sem szűkölködünk. Az ember már csak olyan, hogy példákat szeret követni. Így vagyunk a szentekkel is. Ők a mi példaképeink. Minden életkornak és minden élethelyzetnek találunk megfelelő példaképet. A példakép kiválasztásával fejezzük ki, hogy mi is szeretnénk tiszták, hősök, szentek lenni, ahogyan a szentekről szóló népénekünk fogalma. Tehát mi is lehetünk szentek, sőt szenteknek kell, hogy legyünk, máskülönben nem jutunk el Isten örök országába. Ebben példaképeink és segítőink a szentek. Példaképeink azok, akiknek életét feljegyezték, és az egyház biztos módon tartja számon őket az üdvözültek között. Segítőink, mert közbenjárásukkal segítenek minket, a küzdőegyházat, vagy az arándok egyházat az élet rögös útján. Csak egy a fontos, hogy akarjunk szentek lenni, és kérjük az ő közbenjárásukat, mert Isten világában szabad akaratunké az első szó. Amen.
Bíró Nándor Alfonz a nagyszebeni Tereziánum katolikus lelkészének ige hirdetését hallották. Thank you. Adásunk végén megköszönöm figyelmüket, Benedek Csilla vagyok. Kellemes vasárnap délutánt kívánok. Viszont hallásra!